Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, földgömb rovat, a legfrissebb lapszámot ütjük most föl, muravidéki magyarok. Dr. Bali Lóránttal beszélgetek, aki geográfus és politológus, balkán szakértő, ő lesz az idegenvezetőnk. Muravidék, honnan induljunk történelembe, mennyire menjünk vissza, mennyire érdemes?
Hát szerintem a történelemben annyira távolra nem érdemes visszamenni, elég, hogyha csak 1920-ig vagy 1920 előttig jutunk el, hogyha visszatekintünk, hiszen ez a fogalom, hogy Muravidék előtte nem létezett. Ha jól megnézzük a térséget, a kedves nézők rátekintenek a térképre, akkor azt láthatják, hogy ez az egykori történelmi Zala vármegye területe, ahol most járunk, ugye Lendva és vidékén, tehát ez a fogalom nem létezett. Ez a fogalom majd csak 1920 után jön használatba, amikor is ugye valamilyen nevet kell adni a magyarok lakta térségnek. Ugye ez a térség gyakorlatilag nem más, mint a Magyarországtól elcsatolt Őrség, Hetés és Göcsej néprajzi tájegységeknek a Szlovéniához csatolt része gyakorlatilag.
Tehát az Őrség folytatása, hogyha a határon tovább megy, ugye tulajdonképpen, ha most nincs előttünk térkép, igen.
Ezt a Muravidéket napjainkban ugye a szlovén tudomány, földrajztudomány Prekmurje megnevezéssel illeti. Ugye ez a Prekmurje elnevezés, ugye ez a Murán túli területet jelent, tehát ugye a Murán túl, ugye ez gyakorlatilag ugye Mura mentét, Murán túlt jelent, és igazából Szlovéniából tekintve, igazából Ljubljanából tekintve fogja majd így hívni a térséget. Tehát a térség maga, tehát maga a megnevezése teljesen újszerű, és igazából majd talán jobban a második világháború után kezdik majd használni.
Mekkora terület és mekkora itt a magyar lakta népesség, vagy mekkora volt, hogyha 1910-ig, 20-ig mentünk vissza?
Hát ugye az utolsó békeévnek a népszámlálása alapján, ugye az 1910, a lakosság a létszáma meghaladja a 20 ezer főt. Tehát ebből is látszik, hogy itt viszonylag, még hogyha 20 ezer fővel számolnánk is, itt egy viszonylag kis magyar közösségről van szó, és ennek a magyar közösségnek a létszáma sajnálatos módon folyamatosan csökken. Ugye, ha megnézzük az egyes népszámlálásokat, akkor a szignifikáns csökkenés mellett láthatjuk azt, hogy némi ingadozás is tapasztalható volt a lakosságnak a létszámában, hiszen ez a lakosságnak a száma ugye 1930-ban lecsökken 6-7 ezer főre, majd ugye 1941-ben viszont fölcsúszik újból, fölkúszik 16-17 ezer főre. Tehát ez nem, a természetes népszaporulattal magyarázható nyilván, hanem ugye az impérium váltások mutatkoznak meg ezekben a váltakozásokban. És ugye tehát nyilván, amikor a szerb-horvát-szlovén királysághoz tartozik, majd később ugye Jugoszláviának hívják ezt az államegységet, ezt az államot, akkor ugye nem illdomos magyar.
Akkor másképpen igazodnak az állampolgárok, igen, amikor kérdezik őket.
Igen, másképpen viszont ugye 41-ben, amikor megtörténik az impériumváltás, akkor viszont jó magyarnak lenni, és akkor mindjárt bevallják, hogy magyarok. De azt kell látnunk, hogy majd 1950-től majdnem, hogy a lakosságnak a száma lassan, de biztosan csökken, ugye egy 10 000 főről indul körülbelül, és napjainkra kevés ingadozással becsült értékek alapján körülbelül olyan 6700-6800 főt tesz ki. De hát ugye ezt is nehéz megállapítani, mert nagyon sok ugye a vegyes házasság, és mindig bevalláson alapul, hogy ki milyen nemzetiséghez tartozónak vallja magát. De hát a tiszta magyar házasságok, amikor magyar férfi, magyar nő párkapcsolatáról, házasságáról van szó, ilyenből ugye egyre kevesebb létezik. és elsősorban talán jobban a kis falvakban fordul elő. Annak ellenére, hogy mondjuk itt egy vidéki, falusias jellegű térségről van szó, hiszen a legnagyobb település az ugye Lendva.
Ez egy fél megye területe körülbelül, úgyhogy magyarországi viszonylatban tudom, ott is különbözők a méretek.
Csak hát már... ez nem fél megye területe, én inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen nagyobb járásnak a területe körülbelül.
Rendben. Mennyire volt ez periférikus terület, akár a monarchiában, vagy a mai Szlovéniát tekintve?
A Muravidék egykor a monarchián belül ugye nem volt periféria, elég kedvező fekvéssel bírt, főleg ugye a vasúti kapcsolatok révén. Ugye a vasúti kapcsolatok révén nagyon jól megközelíthető volt Zágráb, megközelíthető volt Grács, Bécs, Nagykanizsán állt Budapest. Tehát itt ugye az osztrák-magyar monarchia vérkeringésében találta magát a település. Nem csak közlekedési szempontból, hanem különböző kultúrák találkozásánál található. Tehát a Steyr kultúra, a német oldalról, ugye a német oldal közelsége, aztán a horvát, szláv kultúra közelsége, és ugye meccés pontja, és ugye így a magyar kultúra, a gazdaság, tehát a magyar kultúra, a gazdaság, a német, és ugye a szláv, a horvát kultúra meccés pontjában van, és ez ugye kereskedelmileg, iparilag nagy jelentőséggel bírt, hiszen az innováció elég hamar megjelenik a térségben, és emellett ugye még közigazgatási központ, járásközpont, úgy járásközpont, hogy csak falusi jogállással bír, de ennek ellenére még járási bíróság is működött ugye a településen. Ha megnézzük ugye a lakosság számát, akkor azt láthatjuk, hogy még 1910-ben közel 3000 lakossal bír, 2700-2800-al, addig a megyeszékhely Zalaegerszeg idézőjelben csak 11000 lakossal, tehát bár ugye a háromszoros a különbség, vagy közel négyszeres, de akkor sem olyan nagy, hogyha azt nézzük, hogy ez csak egy olyan járási székhely, amelyik falusi jogállással bírt. Most ugye a változás az eléggé szíven ütötte a térséget 1920 után, hogy ez két dologban fog megnyilvánulni, amit az én véleményem szerint jelentősen visszaveti a gazdaságot, az adminisztrációsokon kívül, hogy meghúzzák az új államhatárt. Az egyik az, hogy nehézé válik az úgynevezett kettős birtokosságnak a működése. Zalavármegye lesz az a mintaterület, az a térség, ahol ugye a kettős birtokosság működni fog az első világháború után is, és a két világháború között is. Ez ugye azt jelenti, hogy a magyar hogy a szerb-horvát-szlovén királyságban, Jugoszláviában szakadt embereknek van birtoka Magyarországon, és úgy szintén a magyarországi határ mentén élő embereknek van birtoka a szerb-horvát-szlovén királyság területén, a határnak a túloldalán. Nyilvánvalóan ugye a határnak a meghúzása itt a művelést ugye nehezíteni fogja.
Összezavarta a birtokosságot.
Dolgozni át lehet menni, de ugye a terménynek, a termékeknek az átszállítása az ugye problémát okoz, hogy vámoljuk, ne vámoljuk, hogyan vámoljuk, mennyit hozhat át, hol adhatja el. Ez ugye a két állam között folyamatos diplomáciai levélváltásokat fog eredményezni, és ugye folyamatosan szabályozni fogják a dolgot, de ez elég nehézkesen fog menni, és ugye ez a lakosságnak az életét megnehezíti. A másik ilyen probléma gazdasági szempontból pedig a pénznek az átváltása volt, hiszen a koronát, amikor átváltják ugye dinárra, elég előnytelenül fogják váltani, úgyhogy ez az adott állampolgárokat hátrányosan fogja érinteni.
Ez volt a helyzet az 1920-as években. Mi a helyzet most?
1991 óta, amikor Szlovénia függetlenné vált, hála Istennek a helyzet egyre jobb és egyre jobb irányba változik. Ugye a magyar nemzetiség őshonos kisebbségként van elismerve az országban, így ennek az az eredménye, hogy hál' Istennek van országgyűlési képviselete. Tehát azért ez egy nagyon nagy előny, hogy egy ilyen, most akármekkora népesség számot nézünk, 8000-7000, hogy egy ekkora közösség...
Képviseltetve van, így van. Igen.
Képviselve van a szlovén parlamentben, és ugye Szlovénia talán az a szomszédaink közül az egyetlen olyan ország, ahol a legkevesebb nemzetiségi probléma, ahol a legkevesebb problémája van a nemzetiségnek, ugye az adott állammal, ahol él, és a legpozitívabban viszonyulnak hozzájuk. És ugye a nagy változást, a pozitív változást majd a 2004-es Európai Uniós csatlakozás hozza, hogy közösen tudunk csatlakozni ugye az Unióhoz, és ugye hogy a Schengen övezetben vagyunk, tehát a határon teljesen szabad az átjárás, és ugye az anyaországgal tudják tartani a kapcsolatot, akár napi szinten is, és ugye belegondolunk, akkor bár Budapest messzebb van, mint Ljubljana, mint Szlovénia fővárosa a Lendvától és a Lendva vidéktől, de ennek ellenére Budapestet is egy napi ingában bőven el lehet érni, tehát egy ilyen 260-70 km vagy 280 km távolságban, és ugye végig autópályán tudnak haladni, tehát a közlekedés így gyors.
Egy picit, néhány percet beszélhetünk még, miután utánunk majd a műsorban egy turisztikai rész, műsorrész következik, majd egy picit beszélhetünk a kultúráról, idegenforgalomról, borészszőlő, Bánfi központ, vinárium, kilátó, csak itt sorolom ezeket a dolgokat, amiket a cikkben találtam. Mi az, ami most ott fontos, lényeges, akár a magyarság megtartása szempontjából, vagy akár idegenforgalmi szempontból vonzó?
A magyarság megtartása szempontjából, ugye, mindig az a lényeges, hogy a nyelvet és a kultúrát ápolni tudják. Egy nemzetiség akkor tud fennmaradni, ha a nyelvét, a kultúráját ápolni tudja. Ugye ehhez, hogy a nyelvét ápolja, az oktatás ugye adott, több településen is van általános iskola, működik például Dobronakon is általános iskola, és ugye emellett ugye Lendván óvoda, általános iskola és középiskola is működik, ahol magyar nyelven, igaz, két nyelven lehet tanulni, mert a jogszabály úgy írja elő, hogy két nyelvűséget kell úgy fenntartani, hogy szlovénul és magyarul is egyaránt tudjon, tehát ez adott, és ugye mellett adott a két kulturális zászlós hajó, ahogy mondhatnám, az egyik ugye a Bánfi központ, amelyik a 2000-es évek elején alakult, ez gyakorlatilag ugye a környékbeli magyarság kedvelt találkozási helye, ahol ugye maga a központ egy kávézóval, könyvesbolttal, egy kellemes belső udvarral egészül ki, ahol közel 50 fő befogadására képes arra, hogy a kulturális események ugye helyszíne legyen. A másik intézmény, amelyik fontos, ez ugye a művelődési és promóciós intézet a neve, így lehet, hogy ha valaki a Lengva vidékről hallja, még ő sem fogja tudni, hogy mi ez, mert mindenki csak Makovec házként emlegeti az épületet, nyilván a tervezőjéről. Az épület 2004-ben készült el, magyar és szlovén állam támogatásával, ez gyakorlatilag egy 440 fő befogadására alkalmas színház és hangversenyterem, amelyik szintén kávézóval rendelkezik, és ugye az előtere, az aulája alkalmas arra, hogy kiállításokat is szervezzenek benne. Én Nagykanizsa mellől beszélek, Zala megyéből, és itt tudom bizonyítani, hogy a Zalai Hírlap az számtalan alkalommal tudósít arról, hogy a Magyarországról éppen melyik neves színi társulat adott elő, melyik neves színi társulatnak volt előadása, ugye a Makovec házban, és ezek a fellépések eléggé gyakoriak szoktak lenni. A turizmus szempontjából is, ugye a turizmusnak a fejlesztési lehetőségeit megnézzük, akkor ugye itt egy egyedülálló természeti képződményről van szó, hiszen az egykori, ugye Zala vármegyének a területe Felső Őrstől egészen a Dráváig tartott, és itt ugye ennek egy kuriózuma a Lendva vidék, hiszen a Lendva és környéke itt egy domb köré, egy dombra települt, és a dombnak a tetejéről kérem szépen tiszta időben négy országra lehet rálátni, lehet látni nyilván Szlovéniát, Horvátországot, Ausztriát és Magyarországot. A Lendva hegynek ebből adódóan a birtokos összetétele is majdnem, hogy 4 osztatú, de inkább 3 osztatú vannak, magyar nemzetiségű, szlovén nemzetiségű és horvát nemzetiségű birtokosok. Itt ugye, hogy milyen birtokosok ők, hát ők ugye szőlő birtokos, itt egy szőlőhegyről van szó, tehát itt az egyik kitörési pont a bor turizmus lenne, a bor turizmusra épülne, és egyébként ennek a fejlesztését is tűzték ki célul. Ha a hegy tetejére érünk, akkor a hegy tetején látunk egy gyönyörű szép kilátót, amelyik több mint 50 méter magas, és ugye a Lendvahegy magassága már 328 méter, ezt a kilátót ők vináriumnak hívják, és ez a vinárium nem csak kilátó, hanem gyakorlatilag egy vendéglátó helységet is magába foglal, illetve a kilátónak a környékén pedig egy ilyen helyi termékpiacnak hívnánk talán mi Magyarországon található, ahol nagyon kulturált környezetben a helyi termelők borát lehet venni vágott zsírt, aztán mézet és különböző egyéb termékeket, húskészítményeket és egyéb növényi eredetű készítményeket, állati eredetű készítményeket, különböző sajtokat is lehet venni, és itt ez nem csak nyáron üzemel, hanem a tavaszi és az őszi időszakban is kedvelt kiránduló hely. Magyarországról sokan átlátogatnak Ausztriából is, hiszen ha az ember oda érkezik, akkor gyakorlatilag egy jó értelemben vett multietnikus környezetben van, ahol a magyaron át, az osztrákon át, a szlovént és horvát nyelvet egyaránt hallja, és bármelyik nyelven meg is értik az odaérkezőt.
És hát nagyon sokféle bort kóstolhat, ahogy láttam, az orasz rizlingtől a rajnaig, a fehér burgonyától, a sárdonéig, a tramini, pinonoár.
Ugye ez egy tradicionális bortermelő vidék, és ugye ha megnézzük, egy kicsit visszatekintünk még a történelemben, akkor azt láthatjuk, hogy a Bánfi, ugye a Bánfi központ is nem hiába kapta a nevét, hiszen a Bánfi és az Eszterházy családnak a birtokai voltak ezeken a részeken, és azt láthatjuk, hogy még a Bánfi és az Eszterházy családnak az idejében már a 18. században és 19. században, ha megnézzünk egy-két adózási levelet, birtoklevelet, akkor azt fogjuk látni, hogy a gabonatermesztés mellett a bornak az eladása lesz a második fontos bevételi forrás, de hát ez mindent elárul, hogy itt egy tradicionális bortermő vidékről van szó, ahol ugye hagyományos fajtákat termelték, és ugye azonban ugyanígy itt is a filoxéra után ugye át kellett a szortimentet alakítani, és ugye jelenleg ugye olasz rizling, rajnai rizling, fehér burgundi, chardonnay, gamini, pinot noir, ezek a fő fajták. Tehát ebből is látszik, hogy nem csak a Badacsonyban, nem csak a Balatonfelvidéken, nem csak a megye mai területei bizonyítják azt, hanem Lendvahegy is azt bizonyítja, amelyet a statisztikai adatok is bizonyítanak, az 1910-es statisztikai adatok is bizonyítanak, hogy szőlőterületét tekintve Zala vármegye a 63 plusz 1 vármegye között előkelő helyet foglalt el, bent volt az első háromban a szőlőtermő területét tekintve, tehát itt egy komoly szőlőtermelő vidékről beszélhetünk.
Kóstoljunk tehát akkor bort akár a Muravidéken. Nagyon szépen köszönöm, dr. Bali Róránttal beszélgettem, aki geográfus és politológus, balkán szakértő. Muravidéki magyarok, messzire jutottunk egészen a borig, de a két dolog az összefügg. Nagyon szépen köszönöm, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl.
Nagyon szépen köszöntöm.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.